Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
Huszonegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Otthonstart program az első 6 hetében már több mint 50 ezer embert mozgatott meg, ismertette Panyi Miklós. Arra számítanak, hogy ez a lendület a későbbiekben is fennmarad, tette hozzá a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miután a Magyar Bank Szövetséggel folytatott egyeztetést. Körülbelül 3000 olyan hiteligénylés történt, ahol már a szerződés végigfutott és a folyósítás is megtörtént. Emellett van 14-15 ezer olyan igénylés, ahol már megkötötték az adásvételi szerződést, és folyamatban van a hitelbírálata. Újabb adómentességet ígért a kormány nevében az építési és közlekedési miniszter a Sárospataki Lázár Infón. Lázár János az Economics gazdasági portál tudósítása szerint azt jelentette be, hogy 2030-ra a gyermeket vállaló nők egész életükre szóló személyi jövedelem adómentességet kaphatnak. A 14. havi nyugdíjból egy heti részt már jövőre kifizethetőnek tart a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton azt mondta, a teljes összeget 2-3 év alatt kaphatják meg a jogosultak a gazdaság teljesítményétől függően. A kormány döntött arról, hogy a szeptember 1-i emelés után január 1-től újabb 15%-kal emeli a kormányhivatali dolgozók bérét, közölte a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Facebook oldalán. Navracsis Tibor emlékeztetett, január 1-től a közszolgálatban dolgozók évi 1 millió forintot kaphatnak, amit lakást célú hiteltörlesztésre fordíthatnak. A kormányhivatalok központi honlapján megjelent tájékoztatás szerint november 1-én szombaton 21 órától ütemezett karbantartási munkálatok kezdődnek a központi ügyfélregisztrációs nyilvántartás rendszerén. A beavatkozás miatt a központi azonosítási ügynökön keresztüli DAP alkalmazással történő bejelentkezés átmenetileg nem lesz elérhető, a kimaradás várhatóan 16 órán át tart majd. A vállalkozó igények alapján 200 millióról 400 millió forintra emelkedik a Demián Sándor tőkeprogramban egy vállalkozásba befektethető pénz maximális összege, jelentette be Hunyadi László. A kis- és középvállalkozások fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár hozzátette, a vállalkozások visszajelzései alapján végrehajtott módosítások értelmében új iparákként a kereskedelem is bekerül a támogatható körbe. Folyamatosan rekordokat dönt a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér forgalma, hangsúlyozta Lóga Máté a TV2 műsorában. A gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkár, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke szólt arról is, hogy szeretnének kialakítani közvetlen vasúti elérhetőséget Budapest városközpont és a repülőtér között, mindezt úgy, hogy a vonalat becsatlakoztatják az országos gerinchálózatba, így a vidéki nagyvárosok számára is elérhetővé válik a légi kikötő, valamint megépül a hármas terminál. Elkezdődött 54 darab, egyenként 600 utas szállítására képes, modern, alacsony padlós hévszerelvény beszerzése, jelentette be a MÁV csoport hivatalos Facebook oldalán Hegyi Zsolt. A közlekedési vállalat vezérigazgatója hozzátette, az első 18 járműnek 2029 végéig kell megérkeznie. A madárinfluenza vírus magas patogenitású H5N1 altípusát igazolták egy Jásznagykun-Szolnok vármegyei pecsenye kacsatartó gazdaságban a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal vizsgálatai. Az állomány felszámolása azonnal megkezdődött, a járványügyi nyomozás folyamatban van. A nílusi hajóbaleset valamennyi magyar érintettje jól van, a csoport tagjai biztonságban vannak, és már folyik a hazautazások szervezése, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A turistahajó Luxor és Edfu között szenvedett balesetet, a fedélzetén mintegy 220 emberrel, köztük 16 magyar állampolgárral. Az orosz hadsereg csapást mért a dél-ukrajnai Herszonváros gyerekkórházára, ahol akkor az orvosokon és a beteg gyerekeken kívül szülők is tartózkodtak. Az előzetes adatok szerint a támadás következtében 9 ember sebesült meg, köztük 4 gyermek és 3 egészségügyi dolgozó, közölte a megyei ügyészi hivatal. Előrehozott parlamenti választások kezdődtek Hollandiában, miután június elején felbomlott a kevesebb mint egy éven át kormányzó négypárti kormánykoalíció. Az alig 2 évvel a legutóbbi parlamenti választások után tartott voksoláson 27 párt 1116 jelöltje verseng a 150 helyért a parlament alsóházában. A legtöbb mandátumot megszerző párt kapja meg az esélyt a kormány megalakítására. Óránkénti 405 kilométeres széllökést produkált a Melissa hurrikán. A feljegyzése kezdete óta soha ilyet nem regisztráltak partot ért vihar szemfalában. Jamaikát teljesen letarolta a ciklon, írta az Időkép. Végül az időjárásról. A nap első felében majd közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, később aztán északnyugat felől csökken a felhőzet, elszórtan előfordulhat eső, zápor, a szél sokfelé felélénkül, néha meg is erősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 5 és 10 fok között, napközben aztán 18-19 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Sziluett magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban folytatjuk előző heti témánkat. Vendégünk Szöllős Luca Léna pszichológus, akivel hivatásáról, az önismeretről, a női szerepekről és a felgyorsult világunk okozta nyomásokról beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita.
Szerinted a világunk mennyire egocentrikus? Most mit látsz egyébként a társadalmon?
Megjelenik akkor, amit te mondasz, hogy ez az én, és az én az meg, hogyha picit így más szót használunk, akkor egy ilyen individualizmus, hogy az én sikerem az önmegvalósítás. És ha Maslownak a piramisából indulunk ki, ami egy olyan piramis, hogy milyen szükségleteink vannak, annak a legtetején áll ez az önmegvalósítás, a legalján pedig az alapvető szükségleteink ellátása. És ő valahogy ebben azt is érzem, hogy akár az is meghatározza, hogy én mondjuk az individualizmusom, vagy az én megélésem, önmegvalósításom, valahogy azon is múlik, hogy mondjuk 100 évvel ezelőtt mondjuk gazdaságilag nem úgy álltunk, mint most. Tehát egy ilyen alapokon nyugvó társadalomban az, hogy én már tudok azon gondolkodni, hogy én hogy vagyok, hogy milyen esztétikai, vagy önmegvalósítási értékrendi, vagy kulturális tapasztalatokat akarok magamba szívni, az egy sokkal elérhetőbb cél, mint mondjuk tényleg 100 évvel ezelőtt. Hogy a tudás megszerzés is mennyivel egyszerűbb. Felnyitom a YouTube-ot, és megcsinálom azt, és megtanulok gitározni, ukulelézni, bármit, amit szeretnék, mert hogy elérhető. Úgyhogy ez az én, ez tényleg központba került, tehát sokkal könnyebb megvalósítónak lenni. Hát ezeknek meg vannak a maga kihívásai is ilyen, hogy ezzel egyébként sokan jönnek hozzám, hogy általában az önfeláldozóak, hogy mi van, ha narcisztikus leszek. Úgyhogy ez egy izgalmas téma.
És annyira közhely, mert talán ez is nem az a narcisztus. Tehát a párkapcsolatok egyik fő problémájaként emeljük ezt ki, hogy na, ő biztos narcisztikus, és azért ment tönkre a kapcsolatunk, és fölismertem, hogy ő ezt csinálta, mert hogy ezek a jelek. De azért ezt nehéz felismerni, nem?
Hát nem könnyű, igen, abszolút, de vannak olyan alapvető visszatérő pontok, amikre tudunk alapozni, de hogy ez most egy elég jelenkori helyzet, meg ez egy igen, ilyen címkeként használjuk most elég gyakran.
Nőként párkapcsolatban hogyan tudunk mi kiteljesedni, egészségesek lenni, és ha vége van a párkapcsolatnak, akkor esetleg egy szakítás, egy fájdalmas elválás, vagy egy gyász során, hogyan tudjuk ezt helyre rakni magunkban? Kicsit ez is egy tágabb téma, de talán, hogyha egy-két segítő pontot, mondatot mondasz ehhez, akkor ezt köszönöm.
Na hát az egyik kedvenc példám erre, ez a Gottmannak az egyik eszköze, ez az 5-1 arány. Ez az 5-1 arány szerintem egy csodálatos iránytű nekünk, ami igazából arról szól, hogy tehát az egyes szám azt jelöli, hogy egy negatív esemény a mi párkapcsolatunkban, az 5-ös szám meg az, hogy 5 pozitív esemény a mi párkapcsolatunkban. Tehát ez az ideális szám, tehát egy negatív eseményre 5 pozitív, ha jut a párkapcsolatunkban, akkor az egy stabil jó párkapcsolat. Persze a nagyon-nagyon jó párkapcsolatban ez lehet 20-1 arány is, tehát egy negatív eseményre 20 pozitív. Tehát mondok egy példát, mondjuk a egyszer mi összeveszünk, akkor általánosságban, összességében erre az összeveszésre mondjuk jut, nem tudom, két darab dicséret, egy puszi, egy meglepetés, egy ölelés, érintés, tehát hogy ezek összességében valahogy felveszik ezt az 5-1 arányt. És ezt azért valahogy érezzük, tehát nem kell számolgatni egy nap, hogy hány negatív, hány pozitív dolog történt velünk, de azért nagyjából tudjuk ezt érezni, hogy most feljebb van, vagy lejjebb van ez a kis iránytűnk, vagy aránypárunk ebben, és hogyha ez picit lejjebb lankad, tehát hogyha mondjuk azt mondom, hogy 3-1, akkor Gottmanék azt mutatták ki a kutatásaikban, hogy akkor ott már azért sejthető, hogy annak lesz egy nem olyan jó vége, mert hogy ez valahogy tükrözi a mi elköteleződésünket is, hogy ha elkötelezett vagyok, akkor én abban a pozitív csomagban vagy mérlekben szeretek többet tenni, tehát akkor lehet, hogy tényleg 21 arány nagyon simán meg lesz, ha viszont nekem kicsit csökken az elköteleződésem, akkor viszont kicsit kevesebbet teszek ebbe a mérlekbe, persze ez oda-visszahat, hogyha nagyon sok a negatív, akkor már nincsen annyira akár motiváció vagy elköteleződésem ebbe tenni, és itt meg amivel jön, az meg a kommunikáció, hogy vajon mi történik-e mögött, hogy az elköteleződésem csökken, vagy esetleg elhidegülök egy picit a páromtól, és akkor ezt vissza lehet tornázni a kommunikációval megint 5-1-re.
És hogyha ezek megbomlanak, és akkor ezek az arányok odajuttatnak minket, hogy mondjuk vége lesz a párkapcsolatnak, és jön egy mondjuk nem túl szép szakítás, akkor ezt hogyan tudjuk feldolgozni magunkban?
Hát azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben hát nagyon fontos két eszköz van szerintem. Az egyik a jelentésalkotás, tehát hogy elkezdek már magamtól is összefüggéseket keresni ebben, megérteni, hogy mi történt, feldolgozom ezt a dolgot. A másik meg egy olyan fontos dolog, hogy amikor valamilyen traumát szenvedünk el, például egy ilyet, hogy mondjuk megcsalnak, hát ez egy borzasztó jelenet az én életemben, amivel egyedül vagyok. És ez a trauma, vagy akár bármilyen trauma, valahogy sokszor arra sarkal minket, hogy annyira ne osszuk meg. Tehát a trauma sokszor először izolál bennünket, mert társas lények vagyunk, és félünk a megszégyenítéstől. Tehát alapvetően azt gondoljuk, hogy ezt mi majd magunkba rendezzük, és utána kilépek újra az emberek közé, minden rendben van. Viszont azt is kimutatták kutatások, hogy egy ilyen trauma megélését követően az egyik hatalmas gyógyító eszköz az a közösség. Tehát, hogyha közösségbe kerülök, ahol hasonlókat megéltek az emberek, akkor már az, hogy megértenek, már hozzásegít ahhoz, hogy én egyre jobban lehessek. Mindenképpen a közösségi élet szerintem az egy szuper választás. Hogyha vannak barátaink, akkor velük még egy kicsit biztonságosabb is, mert ott akkor nem élem meg azt a megszégyenülést, hogy biztonságosabban érzem magam, hogy behozhatok ilyen témát, hogy mi történt ebben a kapcsolatban.
Szóval már itt többször a felgyorsult világról, a mostani helyzetképről, ami sokszor nem annyira fényes. Minket, nőket hogyan érint, és milyen negatív hatásai vannak, és esetleg hogyan tudom kikerülni azokat a negatív hatásokat, hogy ne arra figyeljek, hogy a közösségi médiából mit látok, mit szűrök le, hogyan pörgetem végig az ismerőseim profilját, és mi jön le nekem belőle, ne vonjam magamra, és ezt a felszínt én elkapcsoljam be a saját életem, és ne hozzá viszonyítsam magam.
Egy nagyon aktuális téma, mivel hogy tényleg nőként, meg akár férfiként is az ő testképükre is hatással van, tehát hogy ez egy nagy létező probléma vagy nehézség. Annyira fontos ez a téma, hogy Hollandiában, az egyik városban limitálják, szabályokhoz kötik, hogy hirdetésekben hogy jelenhet meg a női test, vagy a férfi test, hogy ne legyen a fiatal lányoknak a gondolkodására negatív hatással. Tehát, hogy akár azt feltüntetik, hogy retusált tartalom, filterezett tartalom, és az, hogy hogyan öltözködnek a modellek, arra is vannak ilyen keretezések. Úgyhogy ez egy nagyon jó dolog, hiszen ha abból kiindulunk, hogy a közösségi médiának csupán a fogyasztása hozzájárulhat ahhoz, hogy én hogyan gondolkodok a testemről, akkor ennek a komfortálása vagy biztonságosabb közlése az jó hatással lesz én rám. Tehát, hogyha én tudom ezt szabályozni akár az én életemben, az én social media eszközeimben, az egy nagyon jó dolog. Mm-hmm. Már akár azzal, hogy tudatosan megválasztom, hogy milyen platformot választok. Tehát, hogyha mondjuk van egy híresség, akit én nagyon szeretek, és szívesen fogyasztom az ő tartalmait, Azt ott is meg tudom válaszolni, hogy most a YouTube-ot nézem, ahol mondjuk ő a nyaralásáról mondjuk egy félórás epizódot beszél, amelyben pozitív dolgok, negatív dolgok vannak, akkor ez egy ilyen kerekebb csomag. De hogyha mondjuk az Instáját nézem meg, akkor meg lehet, hogy ezeket a luxus kivitelő képeket látom, ahol azt látom, hogy milyen csodálatos élete van, mennyire gyönyörű, milyen anyagi helyzete lehet. Tehát, hogy már azzal, hogy én mondjuk a YouTube videóit fogyasztom, lehet, hogy sokkal jobban leszek az én külsőmmel, és a gondolkodásom is egy elfogadható, tehát én magam a gondolkodásommal és a testemmel elfogadottabban fogom érezni magam, mint mondjuk ha az Instáját. Tehát, hogy már ez egy tudatos választás lehet részünkről.
Te úgy vagy szép, mint a tenger. Úgy vagy szép, mint maga a szépség.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Szöllős Luca Léna pszichológussal beszélgetünk a hivatásáról, az önismeretről, a női szerepekről és a felgyorsult világ okozta nyomásokról.
A digitális detox az mennyire segíthet? Mert ma már ez is kezd bekúszni közénk, ami nem baj szerintem, mert ennek is van pozitív hatása, hogyha időlegesen lezárjuk, elzárjuk magunkat, mondjuk teljesen a telefonjainktól, laptopunktól, stb.
Abszolút egyetértek veled. Én is úgy gondolom, hogy időszakosan nagyon jó, hosszú távon ő növeli ezt a fomót, azt az érzést, hogy mi kimaradunk valamiből. Tehát, hogy ha időszakosan meg tudjuk tartani, az szuper. Az én egyéni élményem az egyébként az, hogy én szombatonként szoktam azt, hogy minimalizálom ezt a digitális hatást, és ezt most már így a barátaim is tudják, hogy szombaton nem azért nem válaszolok, mert dühös vagyok rájuk, vagy megsértődtem, hanem azért, mert ez egy olyan nap, amikor picit másra fókuszálok.
A stresszkezelésről szeretnék még pár gondolatot ejteni, illetve a stresszkezelésről beszélni, hiszen akár ez is vezethet oda a digitális médiának a hatása, hogy stresszesek leszünk. Az életünkben hogyan kezeljük az egyes stresszes helyzeteket, és mikor tudjuk jól kezelni, vagy helyén kezelni ezeket?
Na hát a stressz az egy mindannyiunknak a életének a része, úgyhogy erre, ha vannak technikáink, az tényleg csodálatos, mert kicsit segíti ezeket a kilengéseket kezelni. Alapvetően ez egy jó válasz tőlünk, tehát, hogy a szorongással, a stresszel alapvetően akkor nincsen probléma, ha veszélyt jelez. Ha viszont folyamatosan veszélyt jelez, vagy olyankor is jelez, amikor mondjuk már nem kéne, vagy még nem kéne, akkor már ott az problémát okoz. Én úgy szoktam ezt picit így elmagyarázni, hogy nagyon izgalmasak, hogy van egy optimális stressz szintünk, amin mi elműködünk, nem unatkozunk, de nem is vagyunk túl stimulálva. Tehát ez az optimális stressz szintünk, ez egy nagyon jó vezérfonál nekünk, hogy mi az, amit mi szívesen bírunk így nap, mint nap. Ha viszont ez egy picit magasabb, akkor viszont kétféle módon tudom ezt csökkenteni. Vagy úgy, hogyha fölviszem, hogyha fölemelem ezt a stressz szintet mondjuk egy mozgással, akkor a mozgás hatására az én stressz szinten megint visszamegy az optimális stressz szintre, vagy egy picit alá. Tehát akkor így kimegy belőlem ez a szorongás.
Tehát mondjuk a sporttal tudjuk ezt kordában tartani?
Igen, igen. Vannak olyan szorongásoldás technikák is, amikor például van ez a testrázás, ami egy traumagyógyításnál is szokták néha alkalmazni, ami arról szól igazából, hogy benyomsz valami jó kis zenét, és úgy rázod magad, ahogy jól esik, mert hogy az állatok egyébként bőrüket tudják rázni. Ők ezzel így lerázzák a feszültséget magukról. Tehát ha a kutyánkat leszítjük, akkor ő a bőrét így megrázza. Vagy amikor a macska, nem tudom, leküzdötte az egeret, akkor is megrázza ő is a bőrét. Tehát ott van egy ilyen kisülés
állat. Tehát akkor az állatoknál is működik a stresszoldás?
Bizony.
És a légzésünkkel mennyire tudunk ezen segíteni? Mert úgy tudom, hogy ugye ez a tudatos számolás, azt hiszem, hogy négy ütemes légzés, talán ez is segíthet a feszültség levezetésében.
Jól mondod, mert ez az, ami a másik, hogy tudom úgy csökkenteni a stresszt, hogy picit felnyomom, és akkor utána leesik ez a stressz szintem, vagy tudom úgy csinálni, hogy akkor én elkezdem ezt a békés nyugalmi állapotot előállítani, kvázi picit mesterségesen, akár egy légzés technikával. És például ez a négy ütemi is nagyon jó. Egyik nagyon egyszerű és nagyszerű, nem látványos technika, ez a színlégzés. Beszívom a kedvenc színemet, kifújom a kevésbé kedvenc színemet, és akkor ezzel is egy picit színeket, akár önmegnyugtató gondolatot. Tehát, hogyha mondjuk a munkában stresszes vagyok, az egy nagyon-nagyon jó mondat lehet, hogy ha én ellazulok, meg tudom oldani, értékes ember vagyok, vagy valami olyan, amilyen mondat nekem ott így megérkezik, azt mondjuk beszívom, és akár kifújok egy ellazító valamilyen mondatot, hogy akár tényleg ez az ellazulok, vagy érzem, ahogyan elpihen a kezem, vagy valahogy így arra fókuszálni, hogy én ezt a stresszmentes állapotot be tudjam állítani.
Mikor érdemes szakembert felkeresni ezekkel kapcsolatban?
Hát én azt gondolom, hogy alapvetően rosszul nem járunk a szakember választásával, tehát hogy mindig egy izgalmas utazás lehet ez. Persze a pszichológustól is függ, de hogy alapvetően ez egy jó dolog, ha ide eljutunk, de hogy ennek igen van akár egy anyagi kerete, vagy egy idő kerete, amit ez igényel. így ezt érdemes átrágni magunkban, hogy mi az, ami segít, elég-e az, amit én tudok kapni segítséget a könyvek által, vagy az internet által, vagy nem tudom, a családom által, vagy azt hiszem, hogy ezek mind ugyanabba a körbe eredmény, tehát hogy jutatnak vissza, tehát nem segítenek, akkor szerintem nagyon-nagyon jó választás lehet egy szakember.
A műsorunk vége felé beszéljünk egy kicsit arról, hogy neked van-e a szakmában példaképed, és hogyan viszonyulsz hozzájuk, mit tanulsz te tőlük?
Hú, hát ez egy szuper kérdés. Alapvetően azt gondolom, hogy nagyon sok szakembertől tudok meríteni, így szakmailag, akár Limpárimétől, vagy Pál Ferének a humoros előadó stílusából, de hogy nagyon-nagyon sok embernek a valamilyen hihetetlenül értékes és inspiráló tud lenni. De egyébként közvetlen kollégáimtól is. Tehát ha most így az én közösségemet tekintem, nekem az hatalmas nagy hálával tölti el a szívemet, hogy vannak intervíziós csoportok, tehát ez az intervízió azt jelenti, hogy több hasonló képzettségű ember beszélget a hivatásnak a nehézségeiről és ezekről a témákról. Ezek nagyon-nagyon megtartóak tudnak lenni, de akár egy képzés is. Úgyhogy ott is hihetetlenül sok jó szakemberrel találkoztam már, akik nagyon inspirálnak.
És még egy utolsó kérdés felé. Milyen céljaid vannak most a jövőben? Nézzel, mondtad, hogy most egy képzés közepén tartasz.
Hát nekem valahogy a célom az, hogy mindenkihez eljusson a segítségnyújtás. Így ennek a szárnyét próbálom most így nyitogatni, hogy hogyan lehet ezt megteremteni, mert ez személy szerint nekem nagyon-nagyon fontos. Most ez például úgy néz ki, hogy évente egyszer csinálunk egy ilyen szakemberekkel, barátokkal egy olyan kihívást, aminek keretében egy alkalmas ingyenes beszélgetéseket tartunk bárkinek. Általában az ilyen október-novemberben kezdjük, és 10 héten át csináljuk. Ebben az időszakban valahogy ezt a mindenki is megtapasztalhatja az empátiát, a törődést és az elfogadást, ez kerül fókuszban. Úgyhogy abban reménykedem, hogy ezzel egy picit jobb helyét tudjuk tenni a világot, és valahogy létrehozni azt, hogy merjünk segítséget kérni, mert ez egy iszonyatosan fontos. Nagyon jó lenne, ha mindenkihez el tudnánk juttatni a segítségnyújtást, és annak a lehetőséget, hogy segítséget merjek kérni. Ugye ez egy nagyon fontos dolog.
Én köszönöm szépen a beszélgetést, és további nagyon sok sikert kívánok neked.
Én is nagyon köszönöm.
Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat követem. Ha lenne még egy esély, hogy rám találjanak, maradok, hisz oda át, az idő megállt, nincsen már tovább. Sokan elítélnek, azt sem tudják, ki vagyok, fel sem tudják fogni azt, hogy én nekik egy körbe tükröt mutatok. Keresem az ajt, egy élményt, mi megmarad, fölrakom az életem pilosra. Se baj, ha feketén ragad. 10 éven át csak húztam, húztam, vártam a legnagyobb csodát. 10 éven át meguntam várni, ma végre indulok tovább. 10 éven át csak húztam, húztam, vártam a legnagyobb csodát. 10 éven át meguntam várni, ma végre tovább. Már nem tudom, hogy mi van, az sem, hogy ki vagyok. Utamat járom, folyton vezetnek a csillagok. Ha tudnám, hogy te merre jársz, vagy épp most hol lehetsz, a nyomodba erednék rögtön, nem engedném, hogy elfeledj. Az élet birtokol, de szembeszállni vele élvezet, s ha egyszer odébb állnál, hadd repítsen el a képzelet. És majd, ha tévedésből találnál jobb utat, ne nézz soha vissza hátra, hagyj magad mögött a gondokat. 10 éven át csak húztam, húztam, vártam a legnagyobb csodát. 10 éven át meguntam várni, ma végre indulok tovább. 10 éven át csak húztam, húztam, vártam
tudok tovább.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szöllős Lucca Léna pszichológussal a hivatásáról, az önismeretről, a női szerepekről és a felgyorsult világunk okozta nyomásokról beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink! 2025. május 10-én rendezték meg az egyházközségi képviselőtestületi tagok egyházmegyei találkozóját Egerben. Műsorunkban az ott elhangzott tanúságtételek közül válogatunk.
Legyetek éberek, és imádkozzatok kitartóan az összes szentért, és én értem is, hogy megkapjam a beszéd ajándékát, írja Szent Pál az efezusiaknak. Kakuk József vagyok, Aldebrőről jöttem, 32 évi falugonnoki szolgálat után mentem tavaly nyugdíjba. De mivel a gondnokságtól nem akartam teljesen megszabadulni, a templom és tematok gondnokságot folytatom. Feleségemmel, Erzsóval 36 évvel ezelőtt ismerkedtünk meg, a pécsi tezii találkozón. 20 000 ember közül pont mellé kellett ülnöm. Az első naptól kezdve, és azóta is, nagyon lelkesen énekeljük ezeket a meditatív dalokat, melyek ráhangolnak az Úrral való találkozásra. Már 4 napos találkozó végén arról beszélgettünk, melyikünk hány gyermeket szeretne. A közös elképzelés 3-5-ig terjedt. Végül is az Úr kegyelméből 5 egészséges gyermekünk született. Marcsi lányunk, a legnagyobb, szerzetes lett a Sömönav közösségben. Domonkos és Jocó fiaink nemrég nősültek. Mindketten ebben az évben várják első unokáinkat. Erzsébet lányunk Budapesten dolgozik, és elkötelezetten munkálkodik ima csoportokban. Legkisebb fiunk Balázs, egyetemista, és a Bazilika látogató központjában dolgozik. Budapesten 2024. március 2-án első alkalommal szervezték meg a térdeplő első szombati rózsafűzér imádságot lengyel, horvát, ír és ausztrál példanyomán. A Szívek Szövetsége missziója Krisztusban hívta a testvéreket, hogy tanúságtevő módon forduljanak Istenhez oltalomért, békénk megőrzéséért e nehéz időszakban. Én először a júniusban egy budapesti ismerősöm ösztönzésére mentem fel, hogy részt vegyek ezen az ima alkalmon. Számomra nagy élmény volt, ahol közel 100 férfi társammal együtt imádkozhattunk a Szent István Bazilika előtti téren, a járókelőktől és külföldi turistáktól körülvéve. Csak remélni tudom, hogy az arra járók nem csak minket bámultak, hanem talán rácsodálkoztak arra is, akinekhez érdemes naponta fohászkodnunk. Ezeken az ima alkalmakon szép példát láttunk arra, hogy a családban a 3 generáció együtt köszöntötte Máriát, és kérte közbenjárását a mi Urunknál. Ahogy az apostolok imádkoztak Máriával pünköstkor a cönákulumban, mi is tegyünk így. Én a Szentlélek eljövetele plébániáról jöttem, és sekrestés is vagyok. Ezért nekem minden nap felemelő élmény ebben a képben gyönyörködnöm. Lényeg az, hogy erősítjük egymást, és ne engedjük el az Úr kezét, hogy tanúságot tegyünk hitünkről, egyházunkról, szűzanyához való ragaszkodásunkról, és megvalljuk Istennek és égi édesanyánknak, hogy egészen a tiétek akarunk lenni.
Asztalosné Kovács Beáta, 3 gyermekes édesanya, hittanár, nevelő tanár vagyok. Itt Egerben születtem 1979-ben, és Várasszón nevelkedtem egyszerű, munkásszülők gyermekeként. Kisgyermekkoromtól vallásosan, gyakorló keresztényként élek. Ebben első példaképem apai nagymamám volt, akit láttam és tapasztaltam, hogy az élet minden örömét, nehézségét hittel átimádkozva, rendszeresen szentségekhez járulva derűsen élte meg. Tőle tanultam rózsafűzért imádkozni, melynek végzését lelki örökségül hagyta rám. Iskoláim elvégzése után 7 évig dolgoztam egy varrodában, mint gyártás elégkészítő technikus. Férjemmel Balázzsal 2004. szeptemberében kötöttünk házasságot. Ő ebben az évben lett felnőttként keresztény, s költöztünk Pétervására. Ide már mint fiatal házaspár kezdtünk el közösen templomba járni, s bekapcsolódani az egyházközség életébe. A gyermekeink sorban, mint az orgona sípok 2006, 2008 és 2011-ben születtek, egy fiú és 2 lány, mind császármetszéssel. Vittük őket magunkkal, mind bébahordozóban és a templomban. Úgy nőttek fel, hogy látták, hallották, hogy apa és anya a templomban imádkozik, felolvas, énekel. Ha segíteni kell, takarít, var és önkéntes karitás munkát vállal. Így lett a gyermekeink számára is a templom, a Szent Mise, a közösség egy olyan hely, ami bár nagyobb, mint a család, de otthon vannak benne. 2014-ben jöttünk el első alkalommal a férjemmel ide, a Bazilikába, egy egyházmegyei találkozóra a felnőtt hittancsoporttal. Ekkorra én egy sürgősségi epekű műtéten estem át, s éreztem, hogy valami új feladat vár rám Istentől. A következő plébániai hittam végén egy egyházmegyei hírek újságot kaptunk ajándékba. Még aznap este végigolvastam, és megláttam benne, hogy a hittudományi főiskola pótfelvételét hirdet. Akkor tudtam, hogy ez az a feladat. A plébánosom, Fehér Róbert, alkalmasnak talált erre, így adtam be a jelentkezést, nyertem felvételt, és végeztem 2019-ben a hittanár nevelő tanárszakon. Az egerbaktai plébánián dr. Racsaba atya olyan hitoktatót keresett, aki maga is gyakorló édesanya, s tudja kezelni a kisgyermekeket. Így már a főiskolás éveim alatt óraadóként elkezdtem óvodai hittan foglalkozásokat tartani. Majd a plébániánk hitoktatójától is kaptam óvodai csoportokat. Későbbiekben a kateketikai iroda és Dombi Ferenc atya megkeresésére mentem segíteni a Recski plébániára az óvodai és iskolai hitoktatásban. Majd Gottfried Miklós atya felkeresésére a Tarna-Leleszi plébániához tartozó Bükszent Erzsébetre, óvodai és iskolai hittanra. Ezeket előtte természetesen egyeztettem a saját plébánosunkkal, Robi atyával, aki minden alkalommal azt mondta, hogy ha segítséget kérnek, menjek, ha tudok. Isten áldja munkámat. Így lettem az egyházmegye főállású hitoktatója. Azóta is folyamatosan 4 plébánián, 4 plébánossal dolgozom együtt, bár időközben személyi változások már voltak. Az eredményes munkához az imádságon túl fontos az emberi kommunikáció, a rendszeres megbeszélés, egyeztetés, szervezés és személyes jelenlét. Bár biztos, hogy könnyebb lenne egy helyen dolgozni, de én vállaltam, hogy kimozdulva a komfortzónából, 7 település óvodájában és 6 iskolai telephelyen végzem hitoktatói szolgálatomat. Minden nap utazok, van, hogy egy nap 4-5 településre. Az idei tanévben összesen 340 gyermek hitoktatásában tevékenykedem, óvodától 8. osztályig állami fenntartású intézményekben. Bár én megyek tanítani, mégis minden nap tanulok valamit a gyermekektől, munkatársaktól, ugyanúgy, mint ahogy tanulom a saját gyermekeimtől az édesanyaságot. Mindennapi munkámhoz, akár családanyaként, akár hittanárként, erőt, türelmet és kegyelmet imádságaimban Istentől kérek és kapok. Rendszeresen járulok a szentségekhez, mely jó és követendő példa lehet a rám bízott személyeknek. Köszönöm a jó Istennek, hogy szerető férjet és családot kaptam. Továbbá mindazokat, akikkel találkoztam életutamon, akár akadályoztak, akár segíthettek. Így válhattam azzá, aki most itt, minden emberi gyengeségem ellenére tanúságot tudok tenni a Jézus Krisztusba vetett hitemről, életemről. Mindenért Istennek legyen hála.
Horváth Zsoltnak hívnak, 49 éves vagyok, férj, apa, nagyapa. 4 gyermekem van, 3 lányom és 1 kisfiam. És van 4 unokám, amiért hálás vagyok a jó Istennek. Boldog nagy családból származom, négyen vagyunk testvérek. A szüleim kétkezű munkások. Az általános iskola elvégzése után a Szerencsi Szakmunkás Képzőiskolában jártam, ahol kőműves szakmát végeztem, és 19 évig dolgoztam a szakmába. Nagyon jó mesterem volt. Egy rendkívül kedves és segítő magyar családhoz kerültem, akik nem csak a szakma elsajátításában, hanem az élet más területén is nagyon sokat segítettek. Aztán jött a nagy változás, egy betegség, ami gyökeresen megváltoztatta az életemet. Elvesztettem szinte mindent, amiért dolgoztam, a házamat, azokat a földi értékeket, ami még akkor fontosnak tartottam. Aztán megváltozott a magánéletem is. A gyermeknevelés feladata rám hárult. Majd később megismerkedtem jelenlegi feleségemmel, akikvel házasságot kötöttem Isten színe előtt, és boldogan élünk. A betegségem miatt megváltozott a munkám is. A Prügyi Általános Iskolába kerültem, mint portás. Így kerültem be az oktatásba a gyerekek közé. Az iskolában nagy örömmel fogadtak, és felismerték bennem hamar a gyerekekkel való munkálkodásomat, így beiskoláztattak gyógypedagógiai asszisztensnek. De az úr tovább gondolta. Meghívott egy csodálatos útra, és megbízott egy nagy feladattal, hogy hittanára legyek. 2014-ben jelentkeztem az Egri Hüttudományi Főiskolára, ami nem volt egyszerű, hiszen kemény elvárásokkal szembesültem, de egyben megtanultam és megismertem a katolikus egyház tanítását. Tanulmányaim alatt átalakított az egyház tanítása. Fontosabb lett számomra a hit elmélyítése, az erkölcsi nevelés, a becsületesség, az emberség és az emberek iránti szeretet. 2019-ben elvégeztem a hittanárnevelő tanárszakot az Egri Hittudományi Főiskolán, és elmélyítettem magam az egyház sűrűjében. Hitoktatói szolgálatom során és a cigánypasztoráció keretében végzett munka mély és formáló élmény számomra. Nem csak a szakmai kihívásokat és lehetőségeket hozott, hanem személyes lelki gazdagodást is. A közösséggel való kapcsolatépítés, a hit átadása, valamint a keresztény értékek közvetítése olyan hivatásnak bizonyul, amely túlmutat a tanításon. Igazi párbeszéd, együttérzés és türelem. Később bekapcsolódhattam az Egri Főegyházmegye cigánypasztorációs tanácsának munkájába, amely Ternyák Csaba érsekatya vezetésével működik. Nagy öröm számomra, hogy részese lehetek az egyházban történő munkának, ami a cigányság javát szolgálja. Azt tapasztalom, hogy a cigány közösségek tagjai sokszor bizalmatlanul vagy előítéletekkel küzdenek az egyházi személyekhez. Nem feltétlenül a saját hibájukból, hanem a társadalmi kirekesztés, a sok csalódás és az elszenvedett sérelmeik miatt éreznek, amikor úgy éreznek. A hitoktatásomban az első lépés nem a hittartalom volt, hanem a szülők bizalmának elnyerése és felépítése. Meghallgatni őket, jelen lenni az életükbe, osztozni az örömeikben és fájdalmaikban. És ezáltal lett gyümölcsöző a munkám. Idén 18 első áldozót és 28 bérmálkozót vezethetek be az Isten házába a prügyi kollégák segítségével és Szűcs Zoltán atya közreműködésével. A gyerekekkel való munkában tapasztalom, hogy az evangéliumi történetek személyes értelmet nyernek számukra. Jézus alakja, aki a kitaszítottakkal, a szegényekkel és a bűnösökkel vállalt közösséget példaképé vált számukra. Az együtt töltött idő a gyerekekkel minőségi idővé válik. A közös imák, éneklés, a kézműves foglalkozás mind olyan eszköz, amellyel meg tudom szólítani őket. A cigánypasztoráció nem egyirányú misszió, hanem kölcsönös tanulás. Magam is tanulok kitartást, egyszerű örömöt, és azt, hogy lehet megtapasztalni a legszegényebb körülmények között a tiszta hitet. Ez a szolgálat megerősít abban, hogy a hitoktatás nem csak tudás átadás, hanem tanúságtétel Isten szeretetéről, aki minden embert különbség nélkül végtelenül szeret. Máté evangéliumával köszönnék el, Máté 28:19 misszió parancs. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet.
Vedd fel tőlem mindenem, ami gátol felém. Én Uram, én Istenem, add meg nekem mindenem, ami segít. Fogadd el az életem, hadd legyek egészen a tiéd. Én Uram, én Istenem, fogadd el az életem, hadd legyek egészen a tiéd.
A nevem Kocsis József. Gönci lakos vagyok, nyugalmazott pedagógus. Kapcsolatom az egyházzal, az egyház közösséggel is gyermekkoromtól folyamatos. Gyermekként rendszeresen minisztráltam, részt vettem az egyházi rendezvényeken. Középiskolai tanulmányaimat a Kecskeméti Piarista Gimnáziumban folytattam. Röviddel a rendszerváltás után lettem az egyháztanács tagja, mely tisztet azóta is folyamatosan betöltöm. Ezt azért mondtam el, mert talán így hitelesebb a Gönci keresztről beszélnem néhány gondolatot. Mindenekelőtt el kell mondanom, hogy boldogság töltött el, amikor megtudtam, hogy az érsek atya az egyház megyében a mi keresztünket választotta ki, hogy a Szent Évben az egri bazilikában legyen elhelyezve. Megható és felemelő érzés volt december 29-én, amikor ünnepélyes keretek között vonultunk be a bazilikába, a Krisztus fájdalmas testét hordozó feszülettel. A gönci hívek nevében is mondom, hálásak vagyunk ezért. A keresztről, annak eredetéről, készítéjéről nem készültek feljegyzések. A szájhagyomány alapján azt tudjuk, hogy 1939-ben Bogdányi István gönci lakos férfi halálából ajándékozta az egyházközségnek. Ez a kereszt lett a gönci zarándokok kísérője a monoki kálvári adombra. A készítő vagy készítető bizonyára zarándok keresztnek szánta, hiszen a hatalmas feszület nem tömörfából készült, hanem üreges szerkezetű a könnyebb szállíthatóság miatt. A korpusz, ami Krisztus fájdalmas és meggyötört testét ábrázolja, a karokat leszámítva egyetlen fából készült. Az életnagyságú test élethűen ábrázolja a testi szenvedés nyomait. Ha felnézek rá, azt látom, hogy Krisztus fájdalmas arca az égre szegeződik, mégis mintha rám irányulna. Bármelyik irányból nézek fel rá, úgy érzem, hogy tekintete rám szegeződik. Lehet, hogy ez az érzés gyermekkorom benyomásait idézi fel, mivel a kereszt akkor még a templomunk előterében volt felállítva, és bármikor beléptem oda, Krisztus tekintetét magamon éreztem. De talán ezzel nem csak én vagyok így, hiszen másoktól is hallottam hasonló érzésekről. Szüleim háza a templom közelében volt, így kisgyermekkorom óta tanúja lehettem a monoki búcsúra induló és érkező zarándokok gyülekezőjének. A keresztet szalmával kibélelt szekérrel a vasútállomásig, innen vonaton golopig vitték. Ott a tartószerkezeteket felszerelve a menet gyalogosan indult az 5 kilométerre lévő monokra. A keresztet 9 férfi vitte. Időnként az emberek váltották egymást. A keresztet felállították a templomban, aztán szombat este a Gönci kereszttel járták végig a Kálvária dombon a keresztutat. Másnap délelőtt az ünnepi szentmisa helyszínére, a Kálvária dombra vitték ismét a keresztet. Az útvonal mentén, a házak ablakaiba égő gyertyákat helyeztek el a hívő emberek, így tisztelegve a keresztre feszített Krisztusnak. Számomra megható érzés látni a kereszthez járuló hívek tekintetét. Akad, aki könnyezik, mások arca szinte sugárzik a boldogságtól, de olyan is előfordul, hogy az illető hosszú perceken keresztül mereven nézi Krisztus fájdalmas arcát. Ezeket az arcokat látva mindig megerősödik bennem a gondolat, hogy bár minden egyes feszület Krisztus szenvedésére és feltámadására emlékeztet, a mi keresztünknek, a Gönci keresztnek van valami különlegessége. És engedjenek meg, hogy egy személyes élményt osszak meg önökkel. Néhány évvel ezelőtt Rómába zarándokoltunk, ahol eljutottunk a Szent Lépcsőhöz. A katolikus hagyomány szerint ezen a 28 lépcsőn ment fel Jézus Pilátushoz, mielőtt elítélte volna a nép. Megalázták, fejére tették a töviskoszorút, megostorozták, amitől vére csepegett a lépcsőre. A Szent Lépcsőn térden állva mentem föl. Közben minden egyes lépcsőfokon elmondtam magamban egy imát. A lépcsősor felső harmadába érve már nagyon fájt a térdem, és azt gondoltam, hogy nem bírom a tetejéig, nem bírok felérni. Ekkor, nem tudom miért, a Gönci kereszten függő Jézus szenvedő arca jutott eszembe, tárult a szemem elé. Arra gondoltam, hogy Krisztus milyen szenvedésen ment keresztül értünk, én pedig itt nyafogok. És érdekes módon, mintha megszűnt volna minden fájdalmam, úgy értem a lépcső felső fokára. Azóta megerősödött bennem, hogy legyen bármilyen nehézség előttem. Krisztussal minden könnyebbé válik.
Kedves hallgatóink, egyházközségi képviselőtestületi tagok tanúságtételét hallották a mai műsorban.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról